Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint most már remélem mindenki tudja, vagy sokan tudják, a propagandával foglalkozunk. Ma egy olyan témakörrel, amiről én azt gondolom, és már mondtam is ebben a műsorban, hogy a propagandának az is a része, hogy mi nem kerül bele a közbeszédbe vagy a nyilvánosságba, tehát nem csak azzal foglalkozik, hogy mi igen, úgyhogy alapvetően a cenzúráról fogunk beszélgetni Gosztonyi Gergely médiajog kutatóval, az AIK egyetemi docensével, akit nagy szeretettel köszöntök.
Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a hallgatókat.
Muszáj definiálnunk egy picit, nem kell szakkönyvszerűen, de mit értsünk bele legalább most a beszélgetés erejéig abba, hogy cenzúra?
Mindig, minden ilyen interjúnak ez a legnehezebb kérdése, és nem azért, mert meg akarom kerülni, hanem azért, mert ma azt gondolom, hogy nem lehet egy darab definíciót adni erre a kérdésre. Én azt remélem, hogy egy óra után, amikor majd befejezzük a műsort, akkor egy kicsit közelebb jutunk ehhez a témához. Nagyjából azt szoktam mondani, hogy a cenzúra az mindig azokkal a kérdésekkel kapcsolódik, amikor valahogy a szólás szabadságnak megakadályozzák, hogy bizonyos mondatok elhangozzanak. Évszázadokig ez egy nagyon könnyű téma volt, egyébként könnyű a téma volt a cenzúrának, ugyanis, hogyha valami nem jelent meg, akkor azt mondtuk, cenzúráznak. Ma már azért ez egy kicsit bonyolultabb, és csak néhány ilyen előkérdést dobnék föl, hogy vajon cenzúrának minősül-e az, hogyha meghatározott tartalmakat előre sorolok, vajon cenzúrának minősül-e, hogyha bizonyos újságírókat meg akarok akadályozni abba, hogy elmondják azt, ami, vagy megjelentessék azt a tartalmat. Úgyhogy ebből következően, ahogy Sztófia Rosenfeld mondja, ma már nincsen egy egységes definíciója a cenzúrának.
Arra gondol szerintem a többség, hogy hát ez lehet egy ilyen régi modell, ami nem jelenhet meg. Ugye? Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ami megszületik, vagy megszülethet, de nem fogyaszthatja más. Tulajdonképpen ilyenkor mindig cenzúráról beszélhetünk, azt gondolom.
Ilyenkor igen, de a kérdés az az, hogy ahogy ma a nagy többség használja a cenzúrát, az jelentősen átalakult. Gondoljunk csak arra, hogy hányszor és hányszor olvassuk a közösségi média platformokon azt, hogy valamilyen tartalmamat leszették, cenzúráztak engem. Hát ott igazából volt egy megjelent tartalom, csak mégis a tartalom valamilyen módon aztán lekerült a nyilvánosság elől.
Hát a bezúzás az egy cenzúra.
Ugye, nyilvánvalóan itt az a kérdés pontosan, hogy előzetes vagy utólagos cenzúra. Tehát, hogy a tartalom megjelenése előtt, vagy a tartalom megjelenése után, de ma már azt gondoljuk, hogy azért is komplexebb a dolog, mert régen általában ezt az állam végezte. Ugye, vagy az állam, vagy az egyház egy viszonylag egyszerű történet mentén. Vajon cenzúra-e az, amikor mondjuk egy közösségi média platform, egy magánvállalat akadályozza meg ezeknek a tartalmaknak a nyilvánossághoz jutását?
És akkor erre az a válaszod, hogy nem tudjuk egyértelműen megmondani?
Erre az a válaszom, hogy két irány van. Szerintem nem tudjuk egyértelműen megmondani valóban, de hogy nyilván az nem az egy elkenős válasz, hogy esetről esetre kell megvizsgálni, mi jogászok mindig ezt a választ adjuk mindenre, de igazából azt tudom mondani, hogy két irány van most a kommunikáció történetben, van, akik azt mondják, hogy annyira szétterjedt ennek a fogalma, hogy már nem nagyon lehet kezdeni ezzel semmit, tehát hogy elvesztette a jelentőségét maga a cenzúra fogalom. A másik meg azt mondja, hogy vissza kéne térni ahhoz az eredeti klasszikus politikai cenzúra kérdésköréhez, amivel évszázadokon keresztül a jog is, a kommunikáció tudomány is tudott mit kezdeni. Itt igazából az a nagy kérdés, hogy vajon hova rakjuk mondjuk az öncenzúrát. Ugye, amikor igazából saját magunk miatt nem jelenik meg valamilyen tartalom, mert valamilyen retorziótól félünk például.
Hát ugye az öncenzúrával fogunk foglalkozni, az inkább egy filozófiai kérdés abban a vonatkozásban, egy picit beszélhetünk most is róla, aztán majd legfeljebb még előjön. Tehát amikor öncenzúrát gyakorlok, magyarán valamit nem írok meg, nem születik meg, akkor félhetek retorziótól abban az értelemben, hogy mondjuk az állam, a hatóság retorziót gyakorol, vagy akár ide sorolhatjuk, hogy a Facebook letiltja az oldalamat, vagy az Insta, nem tudom, tehát hogy ezek mind retorziók, de ugye van egy olyan átvitt értelme is, hogy mit fognak rólam gondolni. És akkor ugyanúgy cenzúrázom magamat, hogy na most erről van egy hegyes véleményem, de nem írom ki, mert akkor azok, akik ezt és ezt gondolják rólam, elfordulnak tőlem, ugyanúgy öncenzúrát gyakorlok.
Világos, csak arra akartam ezt példaként, valóban egyetértünk ebben, arra akartam példaként felhozni, hogy nem mindig arról van szó, hogy megjelent tartalom van, mert néha azt, akkor is használjuk ezt a fogalmat, amikor nincs megjelent tartalom.
Az, hogy egy kézben van a cenzúrázás lehetősége, és itt azt hiszem, hogy az egyház volt előbb ebben az ügyben, de ezt nem egy mindjárt elmondod, mert ennek a történetével foglalkozol sokat. Az, hogy egy valakihez tartozik, hogy mi jöhet és mi nem jöhet, és ugye egy csatorna van praktikusan, persze nem teljesen egy csatorna van, de azért amikor még egy-egy könyvet nyomnak ki, vagy pedig egy-egy újság van, akkor azért ez egy jobban kézbe tartható dolog. Az történik, hogy azért nem nagyon tudunk már ezzel mit kezdeni, mert ezerfejű a kibocsátó rész is, vagy azért vesztett el a fogalom ezt a megfoghatóságát, mert túl sok mindenre kezdtük el használni, ha ez így érthető.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy mind a kettő igaz. Tehát, hogy egyrészt mindig azt szoktam példaként mondani, hogy viszonylag könnyű egyébként tartalmat ellenőrizni, hogyha van belőle belátható számú tartalom. Tehát, hogy van 300 könyv, kb. Tudom, hogy hol van az a 300 könyv, odaállítok a határa egy határőrt, azt elkobozza, vagy a nyomdánál nem engedem, hogy kinyomják. Tehát, hogy ez viszonylag egyszerű, de azzal a tartalom mennyiséggel, amivel ma dolgozunk, ez nagyjából egyre többen mondják azt, hogy elképzelhetetlen, és nem állítom majd egyáltalán, hogy lehetetlen, de hogy sokan mondják azt, hogy az, amit mondjuk tartalom moderálásnak vagy tartalom kontrollnak nevezünk mondjuk ma, ez ebben a volumenben elképzelhetetlen. Tehát ez egyrészt mindenképpen igaz, ez rontja a cenzúrának a használhatóságát. A másik, ami viszont ami szintén rontja, hogy mi korábban, ahogy te is említetted, ugye azért az egyház és az állam egy viszonylag átlátható rendszeren keresztül, nyilván ugye a cenzúrával és az átláthatóság kérdése, hát az mindig egy
bonyolult... Cenzorok voltak.
Mindig egy izgalmas kérdés, de abban az értelemben értem átláthatónak, hogy meg lehet vizsgálni, hogy mi az a folyamat. Ebbe a folyamatba érkezett bele itt a közösségi médiának, ahol ma ugye azért a véleménynyilvánítás szabadságunkat gyakoroljuk kérdésköre, ahol még annyira se átlátható az egész folyamat, ez együtt van azzal az átláthatatlan folyamat, együtt van a tartalom mennyiséggel, és együtt van azzal, hogy ugye bekerült, most az egyház nyilván azért ilyen téren kiesett azért ebből a cenzúrázási körből, de az állam azért az, tudunk jó sok példát szerte a világból, megjelentek ezek a közösségi média platformok, és akkor aztán ott van egy csomó olyan tartalom moderálási, tartalom ellenőrzési rendszer, ami viszont akár egyébként teljesen jogszerűnek is tud minősülni, tehát folyamatosan változnak azok a fogalmak, és ez nyilván nekünk jogászként nehéz, mert mi
egyszerű... Kicsit jó, kicsit rossz.
Egyszerű emberek vagyunk, mi szabályozni szeretünk, és nyilván azt tudjuk szabályozni, amit átlátunk. És ebből egy folyamatosan változó struktúráról beszélünk, úgyhogy ebből következően nem véletlen, hogy olyan klasszikus, előzetes tartalom ellenőrzési szabályok, azok sokkal fluidabb módon működnek ma, mint egyébként működtek, akár csak 100 évvel korábban is.
És arról hogy gondolkozol? Azt hiszem, hogy ez ide tartozik, de lehet, hogy ez is egy picit filozófikus kérdés, hogy valami akár kimoderálnak, vagy nem jelenhet meg, mindegy, a cenzúra definícióját, vagy fogalmát ráértjük. Az, hogy az a dolog azért nem jelenhet meg, mert mondjuk az államnak, vagy a szabályozó szervnek sérti az érdekét, ilyenkor beszélünk cenzúráról, akár egy ideológiai elképzelés nem lehet felpuhítani, ezzel nem viccelünk, ilyesmi, ez egy klasszikus cenzúra, vagy ahogy te is mondtad, ha jól értettem erről, hogy jogszerű szabályozásról van szó, hogy valami egyébként a szabadságjogoknak megfelelő magasabb szempont miatt nem lehet ilyet nyilvánosság elé hozni, hiszen ez is cenzúra, de nagyon nem mindegy, hogy magát védi valaki egy hatalmi ágazat részéről, vagy pedig azt mondja, hogy a törvényi szabályozást védjük azzal, hogy ezt és ezt nem lehet.
Erre azt szoktam példaként mondani, hogy bár egyszer valaki megmondaná nekem, hogy mondjuk mi az a gyűlöletbeszéd, vagy mi az a hamis hír, a fake news, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy mindaddig, amíg mondjuk 206 országnak 206 féle szabálya van, addig azt tudjuk mondani, hogy rendben, ez mondjuk a magyar szabályozásnak ellentmond. De ha egy kicsit arrébb megyünk, mondjuk 100 kilométert arrébb megyünk, és eljutunk egy másik országba, akkor ott más fogalmakkal fogunk találkozni. És egyszerre van egy ilyen csodálatosan nehezen kezelhető ellentmondás, hogy ezek egyrészt imádjuk az internetnek ezt az interoperábil és nemzetközi jellegét, hát ez a lényege ennek az egésznek, másrészt meg közben a nemzeti szabályozások nagyon sokszor összecsúsznának, miközben nekik mindegyiknek meg kéne felelniük. Tehát valami olyasmi a válaszom, hogy ha egyszer lenne, szerintem nem lesz, de ha egyszer lenne egy világszintű szabályozás,
lehet, hogy
akkor...
Lesz.
Nem látom most per pillanat ezt magam előtt, de hogy abban az esetben én azt gondolom, hogy rengeteg kérdés megoldódna egyébként az, amivel most küzdünk az internet szabályozás, közösségi média tartalommoderálás kapcsán, de közben, és én vagyok a legkevésbé felkent profétája ezeknek a nagy tech cégeknek, hogy meg kéne védeni őket, de mégis azt gondolom, hogy azért nehéz helyzetbe hozzuk őket azzal, hogy olyan nemzetközi világméretű szólásszabadsági platformot kell működtetni, amiben elvileg egy csomó más országban csomó más szabályoknak kéne megfelelniük.
Hát mondjuk az jut eszembe, hogy nyilván nálunk van egy szabályozó szervezet, az az NMHH, akihez, ha jól gondolom, az itt bejegyzett tartalmak, IP címek, nem tudom, mik tartoznak, most nem mondtam pontosan nyilván. A Facebook meg minden országban, ahol szolgáltat, egyszerre kell az ottani NMHH-t is figyelni, meg egyfajta saját szabályozási rendszert is fenntartani, és ettől válik kezelhetetlenné?
Igen, és hogyha erre még rátesszük azt is, hogy maguk a saját szabályozások nagyon sokszor ellent mondanak az állami szabályozásoknak, akkor még nehezebbé válik az, hogy mi is az, ami alapján mondjuk a mi tartalmaink az interneten megítélés alá esnek. Én ezt a gyűlöletbeszéd fogalmat szoktam mindig mondani, mert a Facebooknak van egy saját gyűlöletbeszéd fogalma. A magyar szabályozással, hogy úgy mondjam, nem sok köszönő viszonyban van egymással.
Tételezünk fel egy olyan tartalmat, ami valószínűleg megtalálnánk az interneten egy perc alatt, de mondjuk tételezzük fel, hogy mondjuk nem ért azzal senki egyet, hogy egy step-by-step útmutató legyen robbanó szerkészítésére, vagy repülőgépre felvihető bomba összeállítására. Vegyél egy ilyet, egy olyat, ezt tedd össze, így viszed magaddal. Mondhatjuk azt, hogy indokoltnak érezhetjük bármelyik ország szabályozása szerint, még talán az iszlám államot is most ideértve, hogy az nem szerencsés, hogyha ez bárki számára ott van step by step útmutatóval, tehát lépésről lépésre útmutatóval. És értem, hogy a gyűlöletbeszéd az tényleg olyan, hogy kinek hol van az érzékenysége, ki mit szabályoz, teljesen értem, és egy jó példa majd erre is lehet, hogy lesz majd egy válaszgondolatom, de mondjuk, ha tudunk egy olyan tartalmat mondani, és ez most legyen ilyen játszásiból, csak hogy tudjunk róla beszélni, hogy ez tényleg nem kéne, hogy elérhető legyen, akkor ez cenzúra. Nyilván nem ez a fő kérdés, hogy akkor most cenzúra, de hogy ez akkor melyik egységbe tartozik az általam kérdezett fogalmak közül, amikor közcél, hogy az ne lehessen elérhető, vagy az állam magát védi. Nyilván ez most picit közcél akkor.
Én azt gondolom, hogy abban nagyjából egyetértés van néhány ilyen kis kivételtől eltekintve, hogy azért a véleménynyilvánítás szabadsága egy olyan típusú jog, ami korlátozható. Tehát, hogy nem lehet bármit bármiről. És az a helyzet, hogy természetesen a nemzetközi bíróságok kialakítottak mindenféle gyakorlatokat, meg mindenféle teszteket arra, hogy mikor lehet ezeket korlátozni, meg mikor nem lehet ezeket korlátozni. Az általad említett tartalom minden további nélkül a korlátozható kategóriába tartozik. Szerintem egyikünk se akar lefejezős videókat, meg gyerekpornográfiát. Már most érted? Tehát, hogy ez
mindnyájan
értjük azt, hogy ez nem az a tartalom, amit szeretnénk. És az általad említett tartalom is, igen, azt gondolom, hogy nem szeretnénk ilyeneket az interneten. Tehát ezeket én semmiképpen nem a cenzúra kategóriájába sorolnám, hanem a jogszerű tartalomkorlátozás. Na de ez a probléma, és én megadom mindenkinek a lehetőséget, hogy akkor kiabálja a cenzúra, amikor kedve tartja, de az én álláspontom szerint bizony ilyen esetekben az államnak azzal, hogy megvédje azt a társadalmi békét és nyugalmat, amit mindjárt elvileg szeretnénk, erre megvan a lehetősége arra, hogy ezt korlátozza. A nagy kérdés megint, hogy akkor ezt most ki fogja korlátozni? Tehát, hogy az állam mondja ezt, vagy mondjuk a Facebook? És akkor már is nem ugyanott tartunk jogi értelemben, hogy az állam azt mondja, hogy jó rendben nem szeretnék ilyen típusú tartalmakat, nem szeretnék, mit tudom én, dohánytermékeket. Megint egy másik típusú példa. Vagy a Facebook azt mondja, hogy én nem szeretnék, mit tudom én, szemüveges zöld szeműekről szóló képeket. Tehát, hogy valószínűleg azt, vagy általában azt szoktuk gondolni, hogyha mindezt az állam mondaná, az úgy a közös együttélés szempontjából egy erősebb jogi érvnek tud minősülni. mindig az a probléma, hogy közben azt látjuk, hogy az elmúlt 15 évben nem az állam mondja, hanem ezek a nagy szolgáltatók, hát nézzük végig, mit csinál most Elon Musk az elmúlt 2 hónapban. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon fura időszakban élünk.
Hát ezzel mindenképpen egyetértek, azt is ide kell viszont tenni, hogy a Facebook, vagy az Elon Musk, vagy ezek a nagy guruk, ugye mindenki a saját felületére tud hatással lenni. Az állam, a mindenkori állam, az összes országnak az adott államai azt ugye mondja, hogy az én területemen, vagy a nálam megjelenő dolgok. Tehát ha nem mindenki a Facebookon lenne, meg nem mindenki az X-en, és itt tovább lenne, akkor hiába hoznak ott valami szabályozást, nem érezzük úgy, hogy az úgy egy húsba vágó dolog, csak egy helyen van mindenki.
Világos, csak ugye ennek pont azért, vagy ott van a nehézsége, hogy mindaddig, amíg mondjuk sajtótermékekről beszéltünk, rádióról, televízióról beszéltünk, addig egy sokkal erősebb állami szabályozás tudott érvényesülni, mert megvan az a piros vonal a térképen, ami mi vagyunk. Ugye nyilván ez a rádióval, televízióval egy kicsit bonyolultabb már ugye a műholdas sugárzással, de az is eléggé lefedi, tehát ott se tudom úgy állítani a műholdat, hogy befedje izét Magyarországot meg Szudán, szóval, hogy ez esélytelen. Viszont az internettel meg pont az a helyzet, hogy betiltjuk Magyarországon, én 2 másodperc alatt érem el ezt a tartalmat, és az én az nem feltétlenül engem jelent, hanem bárki, 2 másodperc alatt érjük el ezeket a kikerülhető tartalmakat. Tehát önmagában az állam szabályozási igénye nemzeti szinten, az szerintem egy abszolút valid érték, abszolút, viszont nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az állam a technikai lehetőségek miatt.
Van egy másik vonulata is ennek, pont ehhez csatlakozom, amit te mondasz, erről is terveztünk beszélni, amikor egy többnyire elnyomó hatalom, mondjuk egy forradalmi helyzetben, vagy egy nagy tüntetés sorozat alatt ellehetetleníti központilag az internetet. Magyarán azt a csatornát, amin az ellen zék, vagy az ellenállók kapcsolatot tudnának teremteni egymással. És erre szerintem csak picit válasz az, amit te mondasz, hogy jó, az ember 2 másodperc alatt megtalál egy másik tartalmat máshol, de mondjuk amikor 150 ezer embernek kéne egy kerületen belül mondjuk kapcsolatot tartania, vagy közölnie, akkor ez egy érdemi belenyúlás a szólásszabadságunkba.
Én a lehető legkisebbet is érdemi belenyúlásnak értem, tehát, okay, hogy semmiképpen nem gondoltam azt, hogy ez egy elfogadható verzió. Pusztán azt gondolom, hogy ezeket érdemes, és itt van a nehézsége, hogy egyszerre minden ide tartozik, meg semmi nem tartozik ide, tehát, hogy ezeket érdemes egy kicsit szétválasztani. Természetesen, amikor mondjuk egy-egy tartalomról azért mindjárt életét itt egy ilyen demokratikus körülmények között élő, nyugat-európai, vagy mit tudom én, mi vagyunk, mi országban élve, természetesen azért minket az zavar, hogy föltöltöttünk valamit a Facebookra, azt már nincs ott a Facebookon. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy per pillanat majdnem 2,5 milliárd embernek nincsen internet elérése, és ebből több 100 milliónak azért nincsen, mert a saját kormányzata egyébként letiltotta. És ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy piros gomb, amit megnyomnak, és akkor ott aztán hirtelen nincsen internet, de hogy ez egy hihetetlen izgalmas dolog, hogy mi itt azt gondoljuk, hogy az lenne a cenzúra, meg az lenne a tartalomkorlátozás, hogy egy-egy tartalommal mi történik, meg esetleg tartalomtípusokkal, amit te is mondtál,
terrorizmus,
gyerekvizé, bántalmazás, és így tovább. De közben arról van szó, hogy közben van, de abszolút elképzelhető ma már, hogy full régiókat letiltanak. Erre nekem 2 nagy példám van, értsük helyén. Az egyik ugye az iráni tüntetések esetében, ugye amikor azért minden arra mutat, hogy agyonverték azt a diáklányt a fejfedő, vagy a kendőviselés miatt. Amikor ott pont a tüntetések elkezdődtek, akkor ott egy full régióba letiltották egyébként az internet elérést. Ennek egyébként nagy bajnoka India, nagyon meglepő módon egy demokratikus ország. Most már az elmúlt 5-6, meg nem mondom pontosan hány évben, ott volt a legtöbb ilyen lezárás. Ott én nagyon vannak borzasztó történetek is, hogy komplett régiók, ugye ott vannak régiók, ahol ott Kína meg India vitatkozik, hogy éppen kihez tartozik, ott az emberek ilyen posztiteken kommunikálnak egymással. Nem a volt futár, az nem a kaját hozza, hanem az üzenetet. Mert hogy egyszerűen annyira ráfügtünk erre az internet nevű dologra, hogy el nem tudjuk már képzelni, hogy mit csinálunk nélküle. De India például lelkesen azt szokta csinálni, hogy amikor van valami ilyen nagyobb, ott vannak ilyen országos, kvázi, mint nálunk az érettségi vizsgák, és akkor mondjuk egy fú régióba letiltja az internetet azért, hogy a diákok ne csalhassanak. És itt a jogi kérdés az, hogy értékeljük annak az ütköző jognak a kérdését, hogy rendben van egy olyan nemzeti érdek, hogy ne csaljanak a diákok a vizsgán, és vele szembe ott áll az én érdekem, aki otthon üldögélek, és meg akarom nézni a legújabb nem tudom milyen sorozatot. És akkor a jogszerű, nem jogszerű ütközése, na mindig hát, mi ezekkel foglalkozunk.
Hát azt hiszem, hogy ezen vérzettel ugye a kampánycsend intézményen állunk, ennek a fenntarthatatlansága miatt. Ez a krízisek és pofonok, Gosztonyi Gergely médiajogkutatóval, az AJK egyetemi docensével beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.